bűnbánja Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Stratégiai partnerségi megállapodást kötött Budapesten a terrorelhárítási központ a Semmelweis Egyetemmel, valamennyi vidéki orvosegyetemmel, valamint mintegy 20 egészségügyi intézménnyel a speciális és válsághelyzetek hatékony kezelése, valamint az ezekre adott gyors és professzionális válaszok kidolgozása érdekében. Hajdú János, a TEK főigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából elmondta: munkájuk és az arra való felkészülés is nehéz, magasabb a sérülés kockázata, így a megállapodások kiemelten a védett személyek és a műveleti egységek munkája érdekében is fontos. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: a megállapodás szerint az intézmény biztosítja a Magyarországra látogató, kiemelten védett személyek egészségügyi ellátását, valamint egyfajta irányító központként koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. Idén 3814 milliárd forintot fordít a kormány a családok támogatására. Erről beszélt Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. A magyar költségvetés egy jelentős részével eddig is a családokat segítettük, de most még inkább megerősítjük a gyermekeket nevelők anyagi biztonságát. Plusz 60 milliárd forint a magyar családoknak a CSED, a GYED és a három gyermekes anyukák SZIA mentességével, mondta a kormánypárti politikus. Idén 3814 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására. Ez 507 milliárd forinttal több, mint tavaly. Továbbra is segítjük a gyermekeket nevelő családokat, tette hozzá az államtitkár. Közzétették az erősödő diaszpóra program felhívását, amelyre május 5-ig nyújthatnak be pályázatot a diaszpóra magyar szervezetei. Jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Nacsa Lőrinc azt mondta, idén is 500 millió forinttal támogatja a kormány a diaszpórában működő magyar szervezetek működését, fejlesztését, eszközbeszerzését, valamint programjaik és rendezvényeik megvalósítását. A mesterséges intelligencia városi szintű felhasználását szemléltető mintaprojekt indul Miskolcon. Kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságélénkítés, az oktatás, a digitális kompetencia fejlesztés és a turizmus területeire. A témában többek között a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tartott sajtótájékoztatót a vármegyeszékhelyen. Palkovics László a rendezvényen a róla készült, a mesterséges intelligencia által generált avatár vezette fel egy rövid ismertetővel a technológiában rejlő lehetőségeket. A bevezető után a politikus elmondta, egyelőre Miskolc vezetése az egyetlen, amely kezdeményezte azt, hogy ezentúl a várost adatalapon próbálja irányítani. Úgy fogalmazott, az, hogy mi történik a jövőben, jelentős részben a múltbéli tapasztalatokon múlik. Hozzátette, a városi cégek adatai alkalmasak arra, hogy az önkormányzat a mesterséges intelligencia felhasználásával megtervezhesse a település jövőjét és irányíthassa annak aktuális rendszerét. Megszűnt a látogatási tilalom. Április 9-től ismét lehet látogatni a betegeket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, tájékoztatta az intézmény sajtószolgálata a távirati irodát. Közleményükben azt írták, a kormányhivatal azért vonta vissza a látogatási tilalmat, mert Hajdú-Bihar vármegyében folyamatosan csökken az influenza-szerű tünetekkel, illetve az akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma. A maszkviselés azonban a klinikai központ mindhárom kampuszán, a debreceni Nagyerdei és a Kenézi Gyula, valamint a Berettyóújfalui Gróf Tisza István kampuszon továbbra is kötelező, jelezték. Végül az időjárásról. A vastagabb felhőtakaró dél felé elhagyja ugyan az országot, de mögötte erőteljes lesz a felhőképződés. Emellett északnyugat felől délután növekszik, néhol vastagszik is a fátyol felhőzet. Elszórtan fordulhat elő zápor, északkeleten hózápor, hódara is. A keleti tájakon egy-egy helyen megdörrelhet az ég. Az északira, északnyugatira forduló szél szinte országszerte megerősödik. Az északnyugati és északkeleti tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű, de az északkeleti területeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 16. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. Könyvet sose tudott venni, arra már nem telt a keresményéből. Újságot igen. Az újság fillérekbe került, és abból is sokat lehetett tanulni, főleg politikát. Az igazgató egyszer akkor nyitott rá a hálóteremben, ahol napos volt, mikor épp az újságba mélyedt, a külpolitikai rovat vezető beszámolóját olvasta nagy figyelmesen. Az igazgató nem szerette, ha a növendékei újságot olvastak. Intézete nem tartozott a maradiak közé, szabadabb szelleme, valamivel tágabb világképe miatt olykor túlságosan ismertétette a nevét. A gimnáziumnak sokkal nagyobb állami támogatásban kellett volna részesülnie, mint amit kapott, de éppen liberális elvei miatt elég hátul állt a listán. Egy időben sok baja volt a hatóságokkal. Az igazgató elődjét 1920-ban váltották le. Utódja a fontolva haladás híve volt, és megriadt a gondolattól, hogy ezt a fiút, akit annyira megkedvelt, olyan út elején lássa, ami veszedelembe viheti. Antal értelmes érvekkel védte olvasási éhségét, s arra se enyhült, mikor az igazgató megengedte, hogy a diákkönyvtáron kívül a híres nagykönyvtár anyagát is használhassa, mint a tanárurak. Azt mondta, a nagykönyvtár anyaga jobbára klasszikus. Ő élő anyagot szeretne olvasni, modern dolgokat. Persze, fiatal, enyhült meg Kátó. 16 éves. Lehet, hogy újmódi szerelmes verseket akar olvasni, nyakatekert sorokat, amiket a kutya sem ért kívülök. Ezek a suttyók nem az eszükkel olvasnak, hanem az idegrendszerükkel. Magának akar könyvtárat gyűjteni. Ez is dicsérendő szenvedély. Cicero mérhetetlen mennyiségű tekercseire gondolt, a szkréniumok fenekén Tiróra. Szép ambíció, kár volna elállni az útját. A Mitaszi fiú már nők után szaladgál, cigarettázik. Ez könyvet akar, hát legyen könyve. Mikor is szokott ide járni Szőcs Vince? Ismerte a bírót. Osztálytársak voltak valaha ugyanebben az intézetben, csak amaz jogakadémiára iratkozott érettségi után. Ő meg elment tanárnak. Szelíd kis ember volt, nem igen szerette a latinokat, de azért elég jól szerepelt az egyetemen római jogból. Valami tanító neveltette azt is, árva fiú volt. Mikor végzett, bírósági edző lett, ő meg helyettes tanár. Egyszer csak megjelent egy karácsonytájt, jött, forgatta a sétapálcáját, felszaladt a falépcsőn. Szerette ezt az intézetet, még a szagát is. Még el nem csapták az állásból, mindig beszipákolt, ha erre járt, vagy bejött hozzá látogatóba az internátusba, hogy egy kicsit körülnézzen. Hűséges szíve volt. Átadott neki egy összeget, nagy zavartan, mint mindig, ha valami nem hétköznapi dologról volt szó. Azt mondta, őt is más nevelte fel, nem az apja. Sokat nem tud adni, de valamit mégis. Ő behozna minden karácsonykor valami összeget, aztán azt ajándékozzák oda egy gyereknek, akinek épp úgy nincs semmije, mint neki nem volt hajdanán. Kezében volt egy boríték, azt letette az asztalra, s elszaladt. Alacsony volt Szőcs Vince, gömbölydett kis alak, mire utána szólt volna, már kinn is volt a szobából. Minden karácsonytájt megjelent, és persze sose hozott kis összeget. Örült, mikor megtudta, kinek adják, meg is mutattatta magának a gyereket az ablakból, de ha össze akarták ismertetni vele, elinalt. Mikor azt hallotta, elcsapták, azt hitte, nem látja többé. De karácsonykor az évben is megjelent. Este jött, mint aki nappal restel járni. Soványabb volt, valahogy öregebb és felnőttebb is, mintha csak most lett volna igazán férfi. Szőcs Vince sokáig nem keltett felnőtt benyomást, talán mert olyan szokatlanul, férfihoz nem is illő módon kedves volt. Kétszeres szívességgel fogadta, mert Szőcs Vince úgy járt el, mint tanulmányaik előírták. A törvény szava szent, igazsága el nem játszható. Mikor meglátta, sajnálta, hogy nyugdíjazásakor meg nem látogatta azonnal. Nyilván jól esett volna neki. Szőcs kevés ideig maradt. Az összeg, amit hozott, bizony ezúttal valóban soványka volt. Azt mondta, ez most legfeljebb egy-két könyvre lesz elegendő, de arra talán igen. Bizonyára van diákjuk, aki szeret olvasni. Már el is köszönt, szomorú, kopott kis kabátja volt, úgy érezte, nem lett volna szabad elvennie tőle a pénzt. De azért elfogadta minden évben. Az összeg a pengő behozatala idejétől mindig 12 pengő volt, se több, se kevesebb. Akkor 1933-ban, mikor a bíró borítékja megint megérkezett, felhívta a fiút. Antal nem akarta elvenni, még azzal a feltétellel sem, hogy könyvre kapja. Olyan könyvre, mely jövendő könyvtárának alapja lehet. Csak olyan pénzt fogadhat el, amiért megdolgozott, mondta. Az igazgató egyre növekedő nagyra becsüléssel nézte. Lemutatott az ablakon. A fiú követte újja vonalát, egy vékony, rossz kabátos, ősz kis embert látott, aki félénken kerülgette a buckákat a holland donátor nevét őrző ampír oszlop mögött. Attól kapod, aki ott megy annál az emlékoszlopnál. Az is falusi fiú volt, mint te. Ingyenes helyen nőtt fel, a faluja támogatta. Mióta keres, minden évben bead valami összeget az iskola céljaira. 23-ban elcsapták, azóta csak annyit tud hozni, ami néhány könyvre elég. Elcsapták? Kérdezte a fiú. Hangja közömbös volt, érdeklődés nélküli. Kérdése szinte nem is kérdés, inkább a szó megismétlése, mintha udvariatlanságnak érezné, hogy kérdezősködik. Bíró volt, mondta az igazgató, és megint felé nyújtotta a borítékot. Nagyon kínosnak érezte volna, ha a fiú azt hiszi, hogy Szőcs lopott vagy gyilkolt, és ilyen rossz jellemű hajdani növendéküktől is hajlandók elfogadni valamit, hát hozzátette. Azt mondják, valami ítélet miatt. Volt a megyében akkor egy arató sztrájk. Antal meghajolt, azt mondta, köszönettel veszi az ajándékot. Az igazgató nyájas örömmel pillantott utána, büszke volt rá, mintha a sajátja volna. Csak amikor, ahogy tanították, csöndesen behúzta maga mögött az ajtót, fogta el valami rossz érzés, és kinevette volna magát, ha megmeri vallani, hogy Antal szemétől riadt meg. Attól a váratlan szenvedétől, mely a mindig egykedvű, csontosodó kamaszarcot elöntötte, s mely oly hirtelen hunyt ki, szinte parancsszóra, valami általa nem hallható, csak belül érzékelhető utasításra, hogy az ember törhette a fejét. Jól látta-e hát, vagy sem? Érettségie csak jelesre sikerült a magyar miatt. Sose tudott irodalmi dolgozatot írni. Unta az anyag 3-as egységbe való elrendezését, s egyáltalán nem érdekelte a nemzeti ősvallás ábrázolása a 19. század epikai műveiben. Decker professzor, az iskola tradíciói közé tartozott, hogy érettségi elnökül hajdani, közéleti kitűnőséggé vált növendékeket hívjanak meg, aki egy gyerek érdeklődésével olvasott át minden írásbelit, külön tette Antal fogalmazványát, az egyetlent, mely adataiban teljes képet adott az ős magyar vallás irodalmi vetületéről, de amely olyan volt, mint egy tartalomjegyzék, vagy disszertációhoz mellékelt bibliográfia. A szóbelin külön gonddal figyelte szabatos, rideg beszédmodorát, abszolút jártasságát mindenben, ami exakt tudomány, s kelletlen udvarias tartózkodását patetikus magyarázatoktól, színes történelmi tablók festésétől. Antal alig nézett rá. Elfoglalta a tételekre való készülés, különben is sok gondja volt, felveszik-e az egyetemre, hány százalékos tandíjmentességre számíthat, sikerül-e Kátónak bejuttatnia őt a kevés férőhelyű egyetemi internátusba. Kellemesen lepte meg, mikor eredményhirdetés után maga az elnök ígérte meg, hogy támogatni fogja. Decker akkor már hallotta az igazgatótól a kupás fiának történetét. Az idén ő volt a dékán. Mikor Antal elébe került az elsőévesek ünnepélyes beiktatásán, a dékáni készfogás után visszatartotta a fiút. Nem szeretném, ha politizálna, mondta Decker, és szokatlanul kurta ujjú kezét vizsgálgatta. Nem orvosi keze volt, mint egy birkózóé. Ránézett, aztán elkapta róla a szemét. Antalt szenvedélyesen érdekelte a politika, és Deckerről nem tudott semmit sem akkor még. Tanuljon és gondolkozzék, folytatta Decker. Nem utasítás, csak egyéni óhaj. A gimnázium bentlakói mindent megbeszéltek a világ eseményeiről, a városi egyetemi ifjúság baloldali mozgalmait is. Antal azt hitte, a professzor arra célzott, tartózkodjék az ilyesmitől, csak állt, nézett rá, nem mondott sem igent, se nemet. Decker közölte vele, hogy elmehet. Tájékozódása aránylag rövid ideig tartott. Októberben, mikor felszólították, hogy lépjen be az ifjúsági egyesületbe, kitért, tennivalóira hivatkozott, melyek persze bőven voltak. Gondoskodnia kellett magáról, most már nem kísérték az akciós ruhák és kollégiumi adományok. Doros időközben elsiklott mögüle. Az öregek már nem éltek, nem kellett támogatni őket, de a pusztán önmagáról való gondoskodás szükségességének könnyebbsége nem állt arányban a családtalanság tudatával. Antal szerette, ha felelősség nyugszik rajta, s bár kapcsolata a nagyszülőkkel inkább gyakorlati volt, mint érzelmi, ennek a köteléknek a felbomlása is hiányzott. Decker beiktatási szavait decemberben értette meg, mikor előreengedte a dékánt egy sarokfordulónál, s megemelte előtte puha kalapját. Bent voltak az egyetem épületében, Decker Dominuszi díszben, plénis coloribus. Táborozásra ment, mint a kar minden professzora. Megbökte két ujjával aranyzsinóros sapkáját, megállt. A folyosót pálmák övezték. Az aula üvegtetején átfehér lett a hó. Csak az oldallámpák égtek, a márványburkolat úgy fény lett a falikarok körül, mint a vaj. Lentről, a magnum áldomás terméből felhallatszott a nyüzsgés. Egyedül voltak. Civilben? Kérdezte Decker, és a kalapra nézett. Maga nem jön? Udvarias ürességgel nézett a professzor villogó jelvényeire. Nem vagyok bent az egyesületben, felelte. Decker levette a sapkáját, beletúrt erős szálú kese hajába. Örülök, hogy hallgatott rám, mondta, s elindult a lépcső felé. Decker soha életében nem tudott lépésben menni, vagy sétált, vagy rohant. Akkor éppen rohant. Utána bámult. Azt érezte, kedveli. Később, 45-ben Decker igazolási bizottságának ő volt az elnöke. Nem szólt közbe, míg a bizottság valamelyik tagja kifejtette, miért nem maradhat meg Decker a katedráján, s milyen súlyosan esik latba ellene hajdani közéleti szereplése. Akkor ismertette Decker közéleti szereplésének valódi történetét, mindazt, amit az aranyzsinórok és dominusz sapkák rejtettek, Decker irányító kezét a mozgalomban, okos vezetését, páratlan szervezőkészségét, a zseniális klinikai szabotást a város kiürítésekor. Decker káromkodott, legyintett, azt mondta marhaság, utálta hadicsérik. Szerelmi élete elég bonyodalommentes volt. Amilyen nehezen lehetett megoldani ezeket a problémákat a gimnázium internátusában, olyan egyszerűvé vált minden orvostan hallgató korára. Sokat mulatott a kisvárosi medikákon, akik 1935-ben, mikor Antal egyetemre került, egy cseppet még mindig önfelettek voltak önmaguk bátorságától, hogy ilyen vakmerő pályára szánták magukat a szelíd bölcsészet helyett, s gátlásmentességüket és a természetes és testi dolgoktól való nem irtózást minden módon hajlandóak voltak bebizonyítani. Antal elfogadta, amit kapott tőlük, s annyit adott cserébe, amennyi udvariasságától telt. Megtáncoltatta őket, segített kollokviumok, szigorlatok előtt, s türelmesen végighallgatta, ha bőgtek, panaszkodtak. Az egyetem a százados tölgyfák között 4 kar anyja volt. Az internátusi szobákban vegyesen laktak, nem fakultások szerint, minden szobatársával jóban volt, de barátait gondosan megválogatta. Az ifjúsági vezetők békén hagyták. Decker nyilvánvaló rokon szemve megvédte a legnagyobb szájúaktól. Kitűnő eredményei, döbbenetes ellátatlansága eléggé indokolta, hogy nem vesz részt a szervezet életében. Egyszer maga a vezérbajtárs védte meg valami vád ellen. Hogy az Isten csodájában vállaljon közöttük szerepet, vagy akár lépjen közéjük, mikor zsidó gyerekeket is tanít, s mindent, ami a fenntartásához kell, a város gazdag ügyvédjeitől, orvosaitól szerez. Azok ugyan be nem engedik a házukba, ha a közismerten antiszemita egyesület tagja. Ízlése, ítélőkészsége ifjúkorában kialakult. A 30-as évek Magyarországát és Hitler hatalomra jutását úgy figyelték barátaival együtt, mint karikába húzódó fiatal oroszlánok. Tudták, egyszer elérkezik az ugrás ideje, és akkor szükségük lesz izmaik erejére. Hajdani igazgatója temetésén együtt énekelte a gyászéneket a gyülekezettel, s elfutotta a könny a szemét a ravatal mellett, melyen utoljára látta a római erények együgyű bajnokát, aki jobban tudott tájékozódni az ókorban, mint saját népe fiai között. Ezen a temetésen találkozott megint Szőcs Vincével. Azonnal megismerte, bár kopottabb és vékonyabb lett, mint mikor először látta, ahogy nem térre való cipőjében a holland donátor ampír oszlopa előtt inalt. Leghátul állt, inkább kinn a ravatalozóból, mint odabent, mint aki nem tudja eldönteni, illik-e bemennie, nem vette rossz fényt elhunyt osztálytársa emlékére a jelenléte, és mikor a menet elindult, akkor is a legutolsók között baktatott, körbe-körbe hordva figyelő tekintetét, mintha arra készülne, hogy az első kelletlen pillantásra hátat fordít, s eloson a sírok között. Senki se figyelt rá, aki mégis köszöntötte. Temetésen nem fejez ki indulatot senki arca sem a kötelező, bánatos komolyságon kívül. Szőcs Vince nem volt egyedül. Egy lány kísérte, szokatlanul karcsú, Szőcsnél magasabb fiatal lány, akinek életkorán nem tudott eligazodni, mert túlságosan vékony, túlságosan hosszú dereka, lába, süldő lányos volt. Ruházata is. Kesztyűje meg oly bő, hogy lötyögött a kezén, mintha kölcsön kérte volna. Fekete retikülje vénes. Homloka, arca, főleg a tekintete zavarba hozta. Ez az arc olyan volt, mint egy fiatal katonáé, aki őrségen áll. Úgy mozgott Vince mellett, rebbenéstelen tekintetét körbe-körbe hordva a gyászolókon, mint aki súlyos beteget sétáltat, és méregeti az időt, az utat, a környezetet. Jót tesz-e az alig gyógyultnak ez a nyers levegő? Később, ha visszapróbálta idézni maga elé Iza arcát, gyakran hozta elébe az emlék ezt az időtlen, ifjú arcot, ezt a fiatal, zsoldos tekintetet, a védelmező Izát, lötyögő kesztyűben, nagyon világos ajkával, ahogy Vincét kísérte.
Szabó Magda Pilátus című regényének 16. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0:05-től megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha fél a kezedben él, de el nem hagy sosem, mert a tervemnél jobb gondoskodsz rólam, ez jó. Nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden. Dumájban, honnan várjam, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam. Győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Néked hódolok, Jézus, dicső király,
lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!